Legutóbb az elmélkedésünkben arról gondolkodtunk, hogy az ókori görögöktől és az Ó és Új Szövetségi Szentírásból milyen adatokat tudunk összeszedni az okosság erényével kapcsolatban. És ott hagytuk abba, hogy Jézusnál nagyon sokszor szerepel az okosság, főleg a példabeszédeiben, és valamiféle hosszú távú gondolkodást akar ő bennünk kialakítani. Egy olyan gondolkodást, ami által a lényeges döntéseinkben az üdvösségnek a szempontja meg tud jelenni. Itt hagytuk abba, és most éppen itt is kell folytatnunk, mert a teológia, tehát a szisztematikus, tudományos feldolgozás, amit az emberi ész és a kinyilatkoztatott igazságok alapján a teológia tud összegezni, az a következő. Azt állítjuk, hogy az okosság az egy olyan erény, amit egyrészt az ember felülről kap Istentől, másrészt az ember a saját elhatározása és cselekvése szerint ezt növelni tudja, gazdagítani, érlelni tudja. És ez egy olyan erény az ember életében, amely általa a fontos döntésekben fölismerjük azt, hogy mi szolgálja az üdvösségünket. Érdemes végig menni ezeken a fontos szavakon. Azt mondtuk, hogy felülről kapja az ember az okosságot, de saját maga is felelős érte, hogy hogyan formálja az életét. Felülről kapja az ember az okosságot, ez abból is látszódik, hogy ugye az ember a teremtettsége által a földhöz, a kozmoszhoz tartozik, de a lelke által, az Istentől kapott plusz minősége által tud az ember gondolkodni, cselekedni, szabad akaratú döntéseket hozni. Egyszerre adomány tehát a gondolkodni tudás, a helyesség, a helyes döntés és egyszerre feladat az ember számára. Azután azt állítottuk, hogy az okossággal az ember nem elvi igazságokat lát át. Itt nem arról van szó, hogy ismerünk borzasztóan éles eszű, meg borzasztóan intelligens embereket. Az okosság akkor jelenik meg az ember életében, hogyha valami áttetsző rend van az illető életében. Fölfedezzük azt a nyugalmat, azt a kiszámíthatóságot, amely által az illető biztos pontja lesz az életünknek. Tudjuk, hogy nem akar kihasználni minket, nem akar becsapni minket. Ő éli a saját életét a biztos jövő, az üdvösségnek a távlata irányában. Ezek szerint ugye nem csak arról van szó, hogy a sztoikus ókori görög gondolkodásmód szerint, hogy az az okos ember, aki fölismer egy rendet az életben, kívül a világban, és utána ezt a rendet saját maga belül is megpróbálja kialakítani. A keresztény okosságban, ugye az Isten országában élő emberről van szó, aki tehát az üdvösségnek a távlatában gondolkodik. Először nézzük ezt az erkölcsi erény feldolgozást a tradicionális, a klasszikus teológia értelmezésében. 13. századba képzeljük vissza magunkat, és van egy hihetetlen felkészültségű és bölcsességű tudós, Aquinói Szent Tamás. Ismeri, pedig még nincs könyvnyomtatás, hanem csak kéziratos könyvek, ugye, ismeri az ókori filozófusoknak a gondolkodását, ismeri hihetetlen mélységben az Ó és Új Szövetségi Szentírást, ismeri Szent Ágostontól kezdve az összes fontos egyház atyának a munkáját, ismeri az őt megelőző nagy skolasztikus alkotóknak a könyveit. És akkor jön ő, és egy hihetetlen rendben, egy tágas gondolkodásvilágban, véleményem szerint mindent egyetemes szisztémában tudott nézni, és én személyesen mindig megcsodálom, amikor ő az okosságot szépen kibontja. Azt mondja, hogy szükséges egy ilyen erénynek, hogy felszereltsége, hogy részei legyenek. Képzeljünk el egy jó minőségű biciklit, hogy annak bizonyos felszereltségei kellenek, hogy legyenek ahhoz, hogy az ember megbízhatóan, meg balesetmentesen tudjon közlekedni. Most azt mondja Szent Tamás, hogy itt van az okosság, ugye, nem az eszesség, hanem a gyakorlati életben való olyan döntés, ami az embert az üdvösség felé tudja irányítani. Tehát van egy okosság erényünk, és milyen felszereltségekkel kell, hogy rendelkezzen. Először is azt mondja, szükséges a memória. Mondjuk úgy, hogy a léthű emlékezet. Tehát csak az az ember tud erkölcsi, okos döntéseket hozni, aki az emlékezetében a saját múltját helyesen őrzi meg. Tehát nem ideologizálja meg a régi gyarlóságait és a bűneit. Helyes önismeretet kialakít, és helyesen őrzi meg a más emberekkel kapcsolatos történeteket. A léthű emlékezet, ugye ez az okosságunknak az egyik alapja. A másik, azt mondja Szent Tamás, a tanulékonyság, hogy képesek vagyunk töprengeni, hogy képesek vagyunk tájékozódni, adott esetben tanácsot kérni egy nálunk, tőlünk bölcsebb vagy mélyebben látó embertől. Nagyon fontos az okosság felszereltségei között a rugalmasság, a találékonyság, hogy az ember egy rendkívüli, bonyolult helyzetet azonnal lényegileg át tud látni, és idegesség és kapkodás nélkül meglátja azokat az összefüggéseket, amelyek alapján dönteni tud. Na és még egy tartozik ide Szent Tamás szerint, az okossághoz szükséges a providencia, az előrelátás is. No de azért gondoljuk meg Szent Tamás alapján, hogy az előrelátás az ember személyi döntéseiben 100%-os biztonságot nem érhet el. Tehát, hogy valaki papi hivatást ápol a szívében, és kétségei vannak, hogy valóban ez-e az ő Isten akarata szerinti jövője. Abszolút bizonyosságot nem lehet elérni, vagy hogy keresztény fiatalok szeretik egymást, házasságon gondolkodnak, de biztos az, hogy a másik, az Isten által kijelölt társam. A személyes elkötelezettségeknél ugye 100%-os garanciát nem tud az élet fölmutatni, és az előrelátásnak a lényege pont abban jelentkezik az okosság ügyében, hogy az ember nem szabad, hogy várjon egy hiába való, egy nem létező bizonyosságot. Az embernek el kell tudnia kötelezni önmagát teljes szívvel és teljes odaadással akkor is, hogyha némi bizonytalanság mindig van a súlyos döntésekben. Ami eddig elhangzott Aquinói Szent Tamás gondolkodásában, az az erénynek a felszereltségét mutatta. A másik oldalról pedig azt mondja Aquinói, hogy vannak olyan foglalkozások, amelyekben mindig eleve közösségi jellegűvé válik az embernek a döntése. Gondoljunk egy pedagógusra, vagy gondoljunk egy szülőre, gondoljunk egy keresztény edzőre. Az ő személyes döntései, amelyeket ugye okosan kell, hogy meghozzon, az más ember életét is nagyon nagy mértékben meghatározza. És az ilyen közösségi vonatkozásokban mi is az okosság, hogyan lehet ezt megragadni? És megint hihetetlen mély igazságokat hallunk Aquinói Szent Tamástól. Az okosság közösségi vonatkozásban mindig együtt jár az ítélő képességgel, hogy az ember meg tudja állapítani, hogy mikor kell beszélni, és mikor kell hallgatni. Az ember az ítélő képességével látja ezt át, de csak akkor, hogyha megfelelő távlatban gondolkodik az ember, hogyha van valami koncepciója, akár a konkrét helyzet kimeneteléről, akár pedig általában az ember életéről. És a megfelelő koncepció természetesen ugye az üdvösség, ez az a látóhatár, ahol az emberi életet értelmezni tudjuk. Egyszer emlékszem, Jelenics Istvántól hallottam előadásban ezt a ragyogó példát, hogy egy szülő a kamasz gyerekével ugye, rengeteg konfliktust átél, és hogy mikor szóljon a szülő, mikor kötelessége konfrontálódnia, és mikor inkább hallgasson, inkább bízza a gyerek érlelődésére. Ez a koncepció, és azt mondja Jelenics, hogy egy gyereknek az öltözködése, a hajviselete idegesíti a szülőt, akkor a szülő tudjon hallgatni, majd kinövi a gyerek. De hogyha a szülő rájön arra, hogy a gyerek 500 forint vagy 1000 forintot ugye a családi kasszából kiemelt, akkor viszont ezzel a bűnnel nem áldozhat, akkor bűnbánatra van szüksége, akkor pedig szólnom kell neki, akkor pedig konfrontálódnom kell, éppen azért, mert felelős vagyok érte. Ez a mikor hallgatni tudni, mikor beszélni tudni, mikor ütközni tudni. Ugye ennek a megítélése is az emberi okosságnak, mint ugye isteni adománynak a megéléséből származik. Mert mi is az igazi okosság, ugye az, ami nagyon nagynak tűnő dolgokat relativizálni tud, és nagyon egyszerű dolgokban is föl tudja fedezni az örökké valóságnak, vagy a megújulásnak a lehetőségét. Aquinói Szent Tamásról még annyit, hogy az okosság elleni bűnöknél a két végpont alapján gondolkodott. Az erény ellen úgy is lehet véteni, hogy az ember nem gyakorolja az erényt. Tehát az okosság elleni bűn a hiány oldaláról az oktalanság, a balgaság. Amikor hiányzik valakiből az a sok jó, ami itt elhangzott, a léthű emlékezettől kezdve a helyes távlatban való gondolkodásig, akkor találkozunk szűk látókörűséggel vagy korlátoltsággal. Nagyon gyakran még a vallási életben belül is találkozunk ilyen tapasztalattal, hogy valaki a Szent Antal láncnak a sokszorosítója és az apostola akar lenni, és nem hajlandó rájönni arra, hogy ennél mennyivel fontosabb és igazabb dolgokra kellene inkább az energiáját fektetnie. Az oktalansághoz tartozik az elhamarkodottság, a meggondolatlanság, ugye, hogyha valaki először a lakását kifesti kívül, belül, és ugye utána javítatja meg az ereszt csatornát. Az oktalanság, az a meggondolatlanság sokféle jellegét ki tudja hozni az emberből. No, de az okosság ellen más bűn is van, ez pedig a túlzás. Nyilván nem az a bűn, hogy valaki túlságosan okos, hanem ha valaki bűnösen okos, a messzire látó ember el tud tévejedni, és az okosságát arra használja ki, hogy másokat becsapjon, másokat kihasználjon. Ugye ez az alattomos ravasság nagyon sok ember életét tönkre tudta eddig is tenni. A bűnök elkerülése, a szélsőségek elkerülése tehát annyit jelent, hogy az az okos ember, aki az okosságot birtokolja, de nem bűnös módon, ki tudja egyensúlyozni az okosságnak a tartományát. A modern teológia néhány szempontjával szeretném kiegészíteni azt az örökséget, amit főleg Aquinói Szent Tamástól kaptunk. Az egyik a 20. század jelentős erkölcs teológusa, Bernard Hering, német származású volt, de egész életében Rómában tanított. Azt írja a halála előtt nem sokkal megjelent könyvében, amit az erényeknek szentelt, hogy az okosság az nem más, mint a szeretetnek a virrasztó, őrködő szeme. És fölhívja a figyelmet Hering a modern európai városi életforma sajátos torzulásaira, hogy kialakul egy sajátos szakralizált csoport egoizmus, így mondja ő, hogy valaki egy jól menő cégnél dolgozik, akkor ugye nem csak azt kérik tőle, hogy a munkájának a legjavát ennek az ügynek, ennek a cégnek a szolgálatába állítsa, hanem azt is kéri tőle a munkahely, hogy hasonló profilú cégekkel ő ne álljon szóba, ő ellenségeskedő gondolkodásban legyen velük. Vagy hányszor látjuk a köznapi keresztény beszélgetések során, hogy mennyire elfogult az ember valamelyik párt iránt, hogy a másik pártnak adott esetben józan vitatkozni tudó, érvelni tudó képviselőjét is milyen előítéletekkel az emberek kiiktatják az életükből. Ez az a bizonyos szakralizált csoport egoizmus, hogy az ember egy szűk csoport, egy érdekszövetségen nem tud túltekinteni. És azt mondja Héring, hogy adott esetben még a kereszténységen belül is jelentkezhet ilyen jellegű problémák, hogy az egyik lelkiségi csoporthoz tartozó keresztény egyszerűen nem tud mit kezdeni egy másik mozgalomhoz tartozó keresztényjel. Hogyan tud ebből kikeveredni az ember? Azt mondja Héring akkor, hogyha Istentől kéri az ember a bölcsesség ajándékát, és ezt az okosság vezér irányítójává kell tenni. Ez hozza csak meg a békének a tapasztalatát, és ez nem naivitás, hanem igenis az evangélium erejében való igazi hit. A modern teológusok közül mások inkább arra teszik a hangsúlyt, hogy a hosszú távú gondolkodás csak az lehet okos az ember számára. Ezt az ember a gyerekeivel szemben is meg kell, hogy csinálja. Hosszú távú látószögben van az, hogy mit követelek tőlük életkoruk szerint. Éppen azért, mert felelős vagyok értük én a szülő. Most hosszú távú érdekeket kell az embernek a környezetvédelemtől kezdve nagyon sok vonatkozásban megcsinálnia, hogy ne csak a saját életét lássa biztonságban, hanem, ahogy mondjuk, a gyerekek meg az unokák élete is még egy élhető világban tudjon megvalósulni. Végezetül a katolikus egyház katekizmusára hivatkozom. Azt írja, hogy az okosság az erényeknek a kormányosa. Ez vezeti a többi erényt. Az okosság ad szabályt és mértéket a többi erénynek. Az okosság az, ami közvetlenül vezeti az embernek a lelkiismeretét. És az okosság az, amely által a kétségeket le tudjuk győzni, és a rosszat el tudjuk kerülni. Mert mi is az okosság? Az okosság a józan ítélő képesség, hogy minden körülmények között megkülönböztessük az igazi javunkat, és annak műveléséhez megtaláljuk a helyes eszközöket. Mi az igazi java az embernek? Természetesen az üdvösség. Az üdvösség távlatában gondolkodó ember, ez az okos az egyház felfogása szerint. Legvégül pedig érdemes a régi ábrázolást megnézni. Abban az időben, amikor még az írásolvasás nem széles tömegeket érintett, akkor a templomokban, katedrálisokban mindent képileg is ábrázoltak, így tanították az embereknek a Bibliának és a hitigazságainak a legfontosabb dolgait. Az okosságot négyféle ábrázolás mutatta a középkori embernek. Az egyik a kígyó. Arra utal, hogy teremtés történet elbeszélése szerint a kígyó volt a legravasszabb az összes állat közül, de utalhat Jézusnak a kijelentésére is, hogy legyetek okosak, mint a kígyó, és egyszerűek, mint a galambok. Az okosság második képi megfogalmazása, hagyománya a tükör volt. Tükör mit ad a valóságnak a mását? Aki tükörbe néz, az önmagának a mását látja, önmaga képét látja a tükörben. Ezek szerint az okosság az, ami helyesen ismeri meg az életet, Isten és Jézusnak a szemével látja a különféle dolgoknak az értelmét és az értékét itt a földön. Harmadik ábrázolás a fáklya. Olyan pillanatainkban, amikor utólag rájöttünk, hogy a pofon egyszerű igazságot, azt, amikor nem láttuk, kerestük a megoldást, akkor ez a sötétség pillanataiként tudjuk megragadni. A sötétségben, amikor egy fény megjelenik, egy fáklya, abban a pillanatban teljes magától értetődöttséggel látjuk a világot. Ezért ugye a fáklya is az okosságnak a jelképe. És végezetül a negyedik ábrázolás, ez pedig a kopor. Koporsó azt mutatta, azt jelezte minden ember számára, hogy barátom, nem élsz örökké. Előbb-utóbb meg fogsz halni, előbb-utóbb koporsóba fekszel, előbb-utóbb eltemetnek, előbb-utóbb tehát Isten színe elé kell állnod. Felelősséget kell vállalnod a cselekedeteidért, és ez alapján fogja Isten meghozni az örök üdvösségről szóló ítéletet, hogy megkapod ember, vagy nem kapod meg. A koporsó az az embernek a halálára, tehát a számadására tett képi figyelmeztetés volt. Van tehát okosság a Bibliában, ma azt láttuk, hogy van okosság az ember erkölcsi cselekedeteiben, és a legközelebbi alkalommal a következő sarkalatos erényt, az igazságosságot fogjuk megvizsgálni az ókori görög és a bibliai adatok alapján.